Isten hozott bennünket. Jó mindannyiótokat látni, jó itt lenni szerda este. És és csak úgy vagyunk itt, hogy Urunk, csak a te kegyelmedből meg akarjuk jegyezni azt, amit hallunk. Így van, amiről vasárnap szó volt. Megjegyezzétek, amit hallottok, ahogyan mértek, olyannal mérnek nektek. És a Zsoltárok könyvét, hát lehet, hogy befejezzük, legyünk őszinték, karcolni se karcolhattuk szinte a Zsoltárok könyvét. Ez a könyv, a Zsoltárok könyve, 150 Zsoltár, így a Biblia szíve, az Isten központú élet, és a, csak annyi bátorítás, annyi vigasztalás, annyi megerősítés, annyi lélek felemelés van ebben a Zsoltárok könyvében. Csak tudjátok, hogy az elmúlt 2000 évben százezrek és milliók szentjei ragaszkodtak, tanulták meg kívülről, citálták, vagy fejből mondták, szívből mondták, amikor nehézségbe voltak, börtönbe voltak, üldözve voltak, elveszítettek egészséget, szeretteket, teljesen mindegy, hogy milyen helyzet, de a Zsoltárok könyve, csak az Úr Jézus a kereszten kétszer is idézett a Zsoltárokból, kétszer. Ez azt jelenti, hogy a szenvedésben, a nehézségben, a próbatételben a Zsoltárok könyve volt az ő elmélkedése. A 22. Zsoltárból és a 31. Zsoltárból az első megszólalása, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És az utolsó, hogy atyám, a te kezedbe adom az én lelkemet, szellememet. Mind a kettő. És ez szokása Isten népének, hogy a Zsoltárok könyvével szoros barátságban van, mert olyan mélységek vannak a Zsoltárok könyvében, olyan mélységek és megtapasztalásoknak a mélységei, mely olaj és gyógyulás mindannyiunk számára. Olyan, mint amikor valaki az olívolajat, vagy az olajbogyót prés alá teszik, és kijön belőle az olaj, vagy amikor a szőlőt a prés alá teszik, és kijön belőle a szőlőnek a leve, ilyen a Zsoltárok könyve. Oké, úgyhogy ígéretem szerint múlt alkalommal Dávid sátáról beszéltünk, ami hát nagyon-nagyon jó volt így beszélni róla, meg látni így egészében is. És van két elmaradásunk, hogy beszéltünk a Zsoltárok fajtáiról, meg beszéltünk arról, hogy mik a Zsoltárok könyvében a néhány fő ilyen teológiai téma. És mindegyikbe félig eljutottunk, egyiket se fejeztük be. Úgyhogy engedjétek meg, hogy ezt befejezzük. És ezen belül csak megértsük, meglássuk, fogok hozni Zsoltárokat, fogok olvasni a Zsoltárokból, és egy ilyen képet kapunk, és megízleljük, és aztán lehet, hogy következő alkalommal már példaveszek könyve lesz, de mi személyesen a Zsoltárok könyvét eledelünké akarjuk tenni az életünkben. Oké, úgyhogy kezdjük azzal, amiről beszéltünk, hogy a Zsoltárok könyvének, és lesz benne egy kis ismétlés, de szerintem nem baj, hogy a Zsoltárok könyvének a fő teológiai témái. Ahogy itt van ez a 150 Zsoltár, van néhány olyan téma, ami visszatér, néhány olyan teológiai hangsúly, ami hangsúlyozva van. Tehát néhány hangsúly, teológiai, nézőpontbeli, perspektívabeli hangsúly. Oké, és az első, amit mondtunk már, de újból mondjuk, hogy Isten van a középpontban, hogy a gravitációs központ az életben és az univerzumban az Isten maga. Ez mélyen ott van a Zsoltárok könyvébe, mindegyik részébe, ez az Isten központú élet, hogy Isten a nagy király mindenek felett, és ő uralkodik a világegyetembe is. És emlékeztek, beszéltünk arról, hogy a teremtett világ az csak az ő, az is az ő királyi palástjának a szegélye és dicsősége megnyilatkozik 19. Zsoltárban, hogy az egek beszélik az Isten dicsőségét, az ő kezeinek a munkáját, hirdeti az égboltozata, nap-nap mond beszédet, az ének ad jelentést, tudod, ez nem olyan szó, és nem olyan szózat, amelynek szavát nem lehetne hallani. Pál apostol is idéz belőle, amikor arról beszél, hogy nem mindenki hallott az evangéliumot, de tényleg nem jutott el mindenkihez, hisz van egy szózat, amely mindenkihez eljutott, és ez a teremtett világ, ami Isten dicsőségéről, nagyságáról, szépségéről beszél, hogy Isten van a középpontban, vagy a 8. Zsoltár, ami úgy kezdődik és úgy fejeződik be is, hogy Urunk Istenünk, mi felséges a neved az egész földön. És ez ott van, ez a teológiai nézőpont, ez a súlyozata Zsoltárokban, hogy Isten van a középpontban, és mindent ő alkotott, mindent ő tart fenn, és minden ő kormányoz, és minden az ő szolgálatában áll. Úgyhogy ez így van az élet minden területén. Ezért van az, jól lett, nem Zsoltárokban, de például veszek egy hétben azt mondja, hogy az Úrnak a félelme az a bölcsességnek a kezdete, vagy a bölcsesség kezdete az Úr félelme. Hogy egyszerűen elképzelhetetlen volt Dávid számára, Salamon számára, illetve ebben a gondolkodásban az, hogy bölcsesség az jöhet anélkül, hogy az Urat félném, az Urat tisztelném, hisz ő van a középpontban. Oké, úgyhogy ez egy Isten központú élet. Aztán nyilván a mi küzdelmünk ezzel ott lehet meg a 21. században, hogy annyi elbeszélés vagy narratívát hallunk a világról, a világeseményeiről, a történelemről, a hírekről, annyi narratívát elbeszélés hallunk, amiben nincs ott, nem teszik oda Isten, nincs ott Isten, nem Isten központú, nem Isten elméjéből indul, vagy Isten szemszögéből indul ki. Oké, úgyhogy ez jön, bekapcsolod a tévét. Az összes narratíva, amit ott hallasz, az nem is említi az Urat. Nemhogy a középpontban, még csak nem is említi. És tudod, hajlamosak lehetünk arra gondolni, hogy tudod, a hívő, akinek a szíve vagy az elméje nincs megújulva, akár eljöhet a gyülekezetbe, és azt mondja, hogy ez furcsa. Ezek az emberek egy kicsit furcsák, amit hallok, egy kicsit furcsa. És aztán ott van a világban, és azt mondja, hogy ez nem furcsa, ez normális, ez furcsa. És amikor az elménk megújul, és amikor a szívünk közel van az Úrhoz, és tel vagyunk az ő igével, és ezzel a isteni középponttal az életünkben, akkor pont fordítva van. Ez a normális, és az a furcsa. Ez a normális, és az a furcsa. Oké? Úgyhogy a második az az, hogy Isten, ugye a nagy király, nem fog tolerálni egy földi hatalmat sem végső soron. Isten nem tolerál végső soron egy földi hatalmat sem. Amely ellenáll neki, amely nem fogadja őt el, amely elutasítja őt, és ez ott van, hogy Isten uralkodik a nemzetek felett, és a történelem végső kifejlete az az, hogy minden lázadást letör. És ez egy fontos nézőpont, ez egy fontos teológiai hangsúly az életünkben. Ez a fajta eszkatológikus reménység, vagy lehet így mondani, hogy tudjuk, hogy az Úr uralkodik, és le fog törni minden ellenást. A másik Zsoltár erről szólt, tudod, azt mondja, hogy csókoljátok a fiút, míg el nem jön rátok az ő haragja, tudod, hódoljatok neki, hódoljatok a királynak, ti királyok földbírájai, vigyázzatok magatokra, és ez fontos megértenünk, mert így lehetséges az, csak mutatom, úgy lehetséges az, hogy akár az első században testvéreink ezrei haltak mártír halált, és a második és a harmadik században. Néró kertjében ott fáklyaként éltek, égtek testvéreink, és dicsőítették az Urat, és mégsem érezték a látszólagos vereség ellenére azt, hogy vereség, hanem megértették, hogy az Úr uralkodik. Megértették, hogy örök életük van, és megértették azt is, hogy a gonosz uralma csak ideiglenes. Okay? És ez fontos. És ez a Zsoltárokban nagyon benne van. A harmadik az az, hogy a nagy király, azaz Isten, a gonoszt vagy a büszkének ellenáll. Gonosznak, büszkének, ez ugyanaz, aki a saját céljaiért él, a saját erőforrásaiból él, ellenáll. És ez egy fontos, újból és újból visszatérő téma, hogy ne nézz 37. Zsoltárba, tudod, ne irigykedj a kevélyekre, ne nézz úgy a kevélyekre, hogy a büszkékre, hogy jó neki, a gonoszra ne nézz úgy, hogy fú, milyen van, nézd már, tudod, van, de jó neki, hanem gondold végig, hogy ez nagyon-nagyon rövid ideig lesz. És csillapíts magad, 37. Zsoltár, csillapodj le, tudod, felhozza az Úr a te világosságodat, hagyjad az Úrra a te utadat. Bízzál ő benne, majd ő teljesíti. 37. Zsoltár. Gyönyörködjél az Úrba, és megadja neked a szíved kéréseit. Csillapodj le, nyugodj le, csendesedj el az Úr előtt. És nézed a gonoszt, és aztán nem látod, mert nem lesz, mert az szelidek öröklik a földet. Tehát nem a büszkék, hanem a szelidek öröklik a földet. Oké, ez végigvonul az egész Ószövetségen, végigvonul a Zsoltárokon ez a hatalmas igazság, hogy Isten ellenáll a büszkének és a gonosznak. És az igaz tudja ezt. Az igaz tudja ezt. Oké, úgyhogy ez segít abban, hogy az igaz hitáltal éljen, és ne látás által. Tehát ne azáltal, hogy hol zöldebb a fű, akkor oda megyek. Hol vannak nagyobb lehetőségek, akkor ott élek. Megérti, hogy ezek nagyon ideig való dolgok, és aztán hamar levágattatnak, és kivágattatnak, és elszáradnak. Oké. A negyedik az, hogy az Úr, a nagy király, ő hozzá lehet szaladni, ő a legfelsőbb bíróság, akihez szaladhatunk, és ő védelmezője a védtelennek és a gyengének, az igaznak. Oké? Tehát, Tehát a nagy király, ő bíró, és szaladjunk hozzá, bízzuk rá az ügyünket, mert ő védelmezője a védtelennek. Rengeteg zsoltár ebből a teológiai alapigazságból indul a könyörgő, a panasz zsoltárok ebből, hogy a zsoltáríró mit tud csinálni? Körbe van véve az ellenséggel, körbe van véve nehézségekkel, tudja, hogy ő kicsi ehhez, és nem tud máshova futni, nincsenek erőforrásai, és Istenhez megy, és Istent kér, hogy Isten tegyél valamit. És majd mindjárt fogunk majd olvasni ilyet is, és azt látjuk, hogy hit van, és bizalom van ott, és Isten lépjen közbe. Oké? És ez rengeteg ilyen zsoltár szól erről. Például, amikor ugye Dávidot Saul üldözi, ahelyett, hogy Dávid a saját kezébe venné az igazság kérdését, és milyen vonzó ez számunkra, nem, hogy így a saját kezünkbe vegyük az igazságszolgáltatást, majd én megcsinálom, majd én elrendezem, majd én utána járok az én ügyemért. Dávid nem teszi ezt, persze sokszor nincs is lehetősége, de biztos, hogy hústestileg tehetne dolgokat, de szellemi ember, és Istenhez megy, és Istenre bízza a dolgait, az ellenségeit, Sault, az összes hazug és gonosz embert, aki ellene áskálódik, és azt mondja, hogy Uram, te cselekedj, és én bízok benned. És én addig, figyelj, addig, majd fogjuk ezt látni néhány zsoltárból, addig én veled vagyok közösségbe. Tehát figyelj, ez egy nagyon nagy dolog. Ez emiatt nem veszíti el nagyon sokszor a fókuszát a zsoltáríró, mert Istenhez szalad, Istenhez viszi az ügyét, és addig közösségben van Istennel, míg Isten bánik a dolgokkal, a részletekkel. Például Saul meghal, Dávid lesz a király, Hebronban megkoronázzák, de még csak Izrael két törzse felett király, nem a 12 felett, és aztán a 10 felett pedig Saulnak az egyik fia, Isbóset a király. És megy a hatalmi harc, ott van Isbóset, Saul háza és Dávid háza. És azt mondja a 2 Sámuel 3, és több alkalommal ezt mondja ott 2 Sámuel elején, hogy Dávid háza pedig feljebb és feljebb emelkedett, és erősödött, Saul háza pedig lejjebb és lejjebb szállt és gyengült. És itt volt ez a folyamat. És Dávid óvatos volt ebben, hogy ne hústestből éljen, és tudjátok mit? Megtörtént. Megtörtént az, hogy Saul háza eljutott arra a pontra, ahol elveszítette azt, amit el kellett, hogy veszítsen, és Dávid háza pedig eljutott arra a pontra, hogy Jeruzsálemben ő lett a király, és mind a 12 törzs felett. Oké. Hány év volt ez? 7 év. 7 év. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy hajlamosak vagyunk a 21. században a gyors megoldásokra, így van? Legyen szó házasságról, vagy pénzügyekről, vagy probléma, hogy tudod, hogy úgy gyorsan, Uram, már imádkozok, már 2 hónapja imádkozok, és semmi. Így van? És addig is még imádkozunk, lehet, hogy inkább a problémával vagyunk elfoglalva, mert a zsoltárokból kitűnik az, hogy Dávid meg úgy örült az Úrban, és nyugodott az ő ígéreteibe, és bízott az Úrban, és telve volt élettel, és miközben így zajlott, Isten meg bánta részleteket. De figyeljetek, Dávid megtanulta azt, hogy rábízhat Istenre dolgokat. És lehet, hogy ez nem úgy, hogy miért van még mindig itt ez az Isbósát? Tudod, így, hanem 7 év, de megtörténik. megtörténik. És aztán Saul Isbóset előtt meg nem 7 év, hanem nem tudom mennyi, de 10 biztos volt. Oké? És addig mondhatta volna, képzeljétek el, mondhatta volna Dávid, tudod, egy egyszerű emberi hozzáállás, hogy nem hiszem el, meddig kell még várni? Isten, most igaz az ígéret, hogy én vagyok a király, most tényleg fellettem kenve? Kezdek már türelmetlen lenni. Úgy értem, a biológiai órám ketyek, hogy megy ez az egész? Tudod, de Dávid, mivel az Úrral volt közösségben, ezért képes volt csak várni az Isten időzítésére. Oké? És hozzáment, és ő neki mondta el. És engedte, hogy Isten bánjon. Mit szólsz ehhez? Engedjük, hogy Isten bánjon dolgokkal. Engedjük, hogy Isten bánjon. Most tényleg ő a bíró? Nem? Engedjük. Így van, sok minden lehet ez. Tudod, legyen az tudod, valakivel beszélgettem, tudod, munkahelyi dolgok, tudod, emberek, rossz akarók, rossz főnök, tudod, engedjük, hogy Isten bánjon dolgokkal. Engedjük. És addig közösségbe vagyunk vele. Oké? Úgyhogy ötödik, és itt csak már címszavakban lesz, az egyik fő teológiai téma, hogy Izrael Isten kiválasztott szolgája és népe. Izrael Isten szolgája a világban, vagy Isten népe, a Isten kiválasztott szolgája és népe a világban, tulajdonképpen egy misszionárius. Oké? Tehát, hogyha olvassuk a Zsoltárokat, bele fogunk ebbe ütközni, hogy hogy pogányokat hív a Zsoltárok, tudod, hogy dicsőítsék az Urat, hogy Izraelnek van egy szerepe, ahol Isten különleges népe ezen a földön, azért, hogy misszionárius legyen. Oké? Hatodik. Dávid maga, tehát vannak ilyen Zsoltárok, ahol Dávid maga Isten királyi képviselője, az Úr szolgája. Tehát vannak olyan Zsoltárok, amik így Dávid életét, nem is életét, hanem személyét, és Dávid dinasztiát emelik fel, és nem Dávid írta feltétlenül a Zsoltárt, hanem utána egyszerűen felismerték, meg nyilvánvaló volt ez az ígéret, hogy a Dávid dinasztia az egyetlen örökké való dinasztia. Oké, tehát mondjuk azt, hogy Árpád ház kihalt 1301-ben, és az összes ház ki fog halni, az összes dinasztia ki fog halni, egyedül Dávid háza dinasztiája nem fog kihalni, hanem az ő trónján, az ő dinasztiájából lévő király fog örökké uralkodni, az Úr Jézus Krisztus. És ez ott van, ez a teológiai gondolat, és e felől ezt fel van emelve. Oké? És aztán végezetül hetedik, és lehet, hogy ezzel már kevésbé tudunk azonosulni, mint ahogy lehet, hogy a korábbi is, és jó témák, de most nem tudunk belemenni egyikbe se, ez pedig Jeruzsálem. Tehát vannak Zsoltárok, amelyek a nagy király városát, Jeruzsálemet szépségéről beszélnek, jelenéről, jövőjéről, 48. Zsoltár például ilyen, nagy az Úr, csak olvasom, és méltó a dicséretre, 48, Istenünk városában az ő szent hegyén. Szépen emelkedik az északi oldal felé, a Sion hegye, az egész föld öröme, a nagy király városa. Palotáiban Isten van jelen, úgy ismerik ott, mint menedéket. Mert, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy vannak, ahol erről az igazságról beszélnek és örvendeznek. Nyilván mi lehet, hogy annyira nem beszélgetünk erről, meg nem örvendezünk e felől, csak azért, mert egyikünk se volt még talán Jeruzsálemben, meg de hát ők ott éltek, nekik ez ott volt, és megértették azt az isteni döntést, hogy a nagy király földi trónja az Jeruzsálemben lesz örökké. Oké, és ez igaz, Jenések könyvében, Ézsaiás 2-ben, Jeruzsálemből fog jönni a tanítás, ezer éves királyságba, az Úr Jézus Jeruzsálembe fog uralkodni, és Jeruzsálem, mert úgy is hívják, hogy Sion. Oké? Mikor azt olvasod, hogy Sion, akkor az Jeruzsálem. Oké? Úgyhogy ez Isten uralmáról a földön, ami Jeruzsálemből történik, és fog történni. Oké? Úgyhogy röviden ennyi a hét fő teológiai témáról, és akkor röviden, és úgymond illeszkedni fog ehhez a Zsoltár fajtákról szeretnénk röviden még beszélni, Zsoltárok fajtái. Oké, tehát ezek a fő teológiai témák voltak, és most, hogy milyen fajta Zsoltárok, és ebből is már mondtunk párat, hogy vannak himnuszok. Himnuszok. És már nem fogom most megadni, mert már megadtam többeket, de ezek dicsőítő, Isten dicsérő énekek. És múltkor, mikor Dávid sátráról beszéltünk, akkor felolvastuk krónikák, például 1 krónikák 13-ból, meg 15-ből, hogy például egész Izrael táncolt Isten előtt teljes erővel, énekekkel. Oké? Tehát ezeknek egy része ilyen teljes erős volt, jó? Tehát teljes erővel, énekekkel. Ez egy nagyon különleges időszak volt, múlt alkalommal mondtuk, Dávid sátra. Ez egy nagyon különleges időszak volt, ahol olyan módon zajlott Isten imádata és Isten ismerete, ahogy soha korábban az Ószövetségben, és még utána sem. De nekünk megvan ez a, hát nem ez a kijelentés, ennél mélyebb van meg az Úr Jézusban, és teljes erővel, énekekkel, citerákkal, hegedűkkel, dobokkal, cintányérokkal, kürtökkel, vagy 1 Krónika 15-ben hangosan, nagy örömmel énekeljenek. Oké? Úgyhogy sokszor ezek ilyen kirobbanó, nagy örömmel való éneklések voltak. Oké? Úgyhogy ezek a himnuszok. Aztán vannak a hálaadó zsoltárok. Ez a második fajta, hálaadó zsoltárok. Ahol a zsoltáros hálát ad. Sok zsoltár, hálaadó zsoltár, és ez megint csak beszél arról a egyszerű szívről, hogy jó az Úrnak csak hálát adni. És tudod, néha az életünk, tudod, néha csak semmi bajunk nincs, de mégis annyi bajunk van. És ennek az oka az, amikor semmi bajom, de semmi se jó. Ismertek ezt? Ez a semmi bajom, de semmi se jó. Ez csak a hálaadás az győzelmet, az megtapasztaltatja velünk azt a győzelmet. Mert amikor semmi bajom nincs, de semmi sem jó, az egy olyan lelki állapot, ahol egyszerűen csak nem értem, hogy min van, és nem vagyok hálás, és olyan nyüzüge állapot. Úgyhogy a hálaadó zsoltárok azok nagyon jók ebben. És aztán a harmadik a könyörgő vagy panasz zsoltárok. Könyörgő panasz zsoltárok. Többször említettük őket, sokszor így szerdánként, ahol csak a zsoltáríró Istenhez megy, és szenvedéseibe, és csak kéri Istent, hogy cselekedjen. Ezek nagyon-nagyon jó zsoltárok. Valahol mondtuk, tanítottuk, hogy a közepén mindig valahol ott van a hit, meg nem csak a közepén, hanem újból, és van benne egy öröm, és van benne egy bizalom, és van benne egy megvallás, és van benne egy hit. Ez az, amikor a zsoltáros így Istenhez viszi a dolgát, de általában nincs megemészve teljesen a dolga fel. Pedig sokszor olyat ír, hogy halálfélemei vettek körül, a tengerhullámai átcsaptak a feje felett. Tehát nem kis dolgokról van szó, de mégis ott van aztán a hit és az a megvallás, hogy én benned bízok, Uram, és hálát adok neked, és köszönöm neked. Oké? Okay? És aztán a negyedik, és erről már nem beszéltünk, ezek az átok zsoltárok. Átok zsoltárok. És az átok zsoltárok. Most tudod, nagyon érdekes, mert szinte kevés olyan zsoltár van, ami csak egyfajtához tartozik. Általában egy zsoltár, mondjuk könyörgő, panasz, és átok zsoltár fajta is van benne, stb. Tehát egy zsoltáron belül több fajta is van. De az átok zsoltár az, hogy Isten a bíró, körbevettek az ellenségek, és Uram, te törd össze az ő fogukat. 58. zsoltárba. Azt kéri, Istenem, törd össze a szájukban a fogakat. Így van, Istenem, törd össze a szájukban a fogakat. És törd össze a csontjaikat. És igazságszolgáltatást kér. Okay? Ami nagyon fontos ezekben az átok zsoltárokban, hogy ezek nem személyes bosszúról szólnak, tudod? Tehát nem személyes, hanem Isten ellenségei ellen. És nem, az átok zsoltár az nem azt jelenti, hogy átkozódó zsoltár. Jó? Tehát nem azt jelenti, hogy átkozódik vagy szitkozódik, hanem igazából Istenre bízza a dolgokat és kér dolgokat. Rendben? Úgyhogy felolvasok nektek az 59. zsoltárból, ami igazából könyörgő és átok zsoltár, és csak megadok egy hátteret. Így indul, csak hallgass, de azt mondja, hogy a karmesternek a ne veszíts el dallamára. Oké, tehát egyébként ez a felirat. Tehát a karmesternek kellett odaadni, nyilván Dávid sátránál, meg is adta Dávid a dallamot, ne veszítsd el, ez a dal, oké? Okay? Nem ismerem, hogy ennek mi a dallama, nem ismerjük egyikünk se. Dávid bizonyságtétele, amikor Saul embereket küldött, hogy figyeljék a házát és megöljék őt. Oké? Okay? Tehát figyelj. Tehát itt van a háttere. Otthon megnézheted ezt. 1 Sámuel 19.11. verstől. Nézd meg, az 59. zsoltár háttere 1 Sámuel 19.11. verstől. Mi történt? Figyelj, 1 Sámuel 18, Dávid pengeti a hárfáját, és énekel Saulnak, és Saulra rászáll a gonosz szellem, és Saul fogja a dárdáját, és dobja, és Dávid kimozogja, aztán dobja, tudod, és Dávid elmenekül. És Saul üldözi Dávidot. Miután Dávid már hadvezére is, Saul üldözi. Aztán Jonatán beszél Dáviddal, és közben jár az apjánál, ez már 1 Sámuel 19, hogy apa, Dávid semmi rosszat nem csinált. Gonoszság lenne őt gonoszság lenne őt bántani, mikor semmit nem tett ellene, csak jót tett neked. És Saul magához tér, és azt mondja, hogy igazad van, fiam. És Jonatán oda viszi hozzá Dávidot, és azt mondja, hogy rendben, akkor legyél. És Dávid megint elmegy Saulnak harcolni, és leveri a filiszteusokat, visszajön, megint ott van a palotájába, másodjára is fogja a dárdát Saul, és Dávidra dobja, és Dávid kimozogja, és most elmenekül. Oké? Okay? És Dávid elmenekül a házába, és Dávidnak már a felesége Mikál, ezt el tudod olvasni, most csak szavaimmal elmondom, Mikál, Saul lánya, már a felesége, és hazamegy a házába, és most figyelj, Saul embereket küld, hogy ólálkodjanak Dávid háza körül, hogy kutassák, és aztán majd öljék őt meg. Oké? Okay? És amikor küldi az embereket, akik ólálkodnak, és Saul emberei ólálkodnak Dávid háza körül, akkor ekkor születik valahol ez a Zsoltár. Most tudjuk azt, hogy Mikál aztán fogja, és az ablakon leengedi Dávidot, és Dávid elmenekül, és egy ilyen bálvány szobrot, ami csak úgy Mikálnál véletlenül volt, betett az ágyba, és bepokrócozta, hogy amikor majd Saul emberei bejönnek, akkor azt higgyék, hogy Dávid az, és azt mondta, hogy Dávid beteg. Oké, Dávid beteg. Aztán végül kiderül az egész, és de hogy ott vannak, és meg akarják ölni Dávidot, és ott köröznek a ház körül. Úgyhogy nézd meg, Dávid bizonságtétel, amikor Saul embereket küldött, hogy figyeljék a házát, és megöljék. Ekkor íródott ez a Zsoltár. Megvan? Ez nagyon jó, figyelj. Nézd meg, szabadíts meg engem ellenségeimtől. Istenem, ments meg a rám támadóktól. Szabadíts meg a gonosztevőktől, és segíts meg engem a vérontó emberekkel szemben. Oké, ez melyik Zsoltár fajta? Könyörgő panasz Zsoltár. Segíts! Szabadíts! Segíts! Ments meg! Oké, mert ímé lelkem után leselkednek, összegyűlnek, ellenem az erősek, pedig sem hibám, sem vétkem nincs, Uram. Így van? Mit csinált? Ő csak Sault szolgálta. Méghozzá a tőle tehető legjobban a saját életét a vására vitte Saulért. És Saul most meg akarja ölni. Úgyhogy azt mondja, Uram, én semmit nem tettem. Bár nincs bűnöm, sietve ellenem készülnek. Kelj fel segítségemre, és lásd meg őket. Látod, erre mondtam azt, hogy Uram, te csinálj valamit. Kelj fel segítségemre, és lásd meg őket. Te, Uram, sereg Istene, Izrael Istene, kelj föl! Büntesd meg mind e népeket. Ne könyörülj senkinek, aki hamisságot cselekszik soha. Ez melyik Zsoltár? Átok Zsoltár. Büntesd meg őket. Tudod? Verd ki a fogaikat. Így van? Este megjelennek, 7. vers. Ordítanak, mint az ebb. Körüljárják a várost. Így van, mennek. Látod? Hol van? Hol van Dávid? Mennek. Ímé szájukkal üvöltenek, ajkuk között kard van, mert azt gondolják, kicsoda hallja meg. Most figyelj, te pedig, Uram, nevetsz rajtuk, és csúfát eszed minden népeket. Most hallgass, 10. vers. Te vagy az erőm, rád figyelek, mert Isten az én váram. Oké? Tehát látjuk, ezekben a zsoltárokban ott van, hogy hogyan kell elbánnunk helyzetekkel az életünkbe. Ott van. Tudod? Ne engedjük, hogy Istenhez vigyük, és aztán ne engedjük, hogy a helyzetek vegyék át Isten helyét az életünkbe. Hanem azt mondja, nézd meg, te vagy az erőm, rád figyelek, mert Isten az én várom. Elém jön kegyelmes Istenem, és látnom engedi ellenségeim vesztét. Ne öld meg őket, hogy népem ne felejtsen. Itt hirtelen meggondolta magát. Tedd őket bujdosóvá hatalmaddal. Salázd meg őket, Uram, mi pajzsunk. Szájukban vétek, ajkuk beszéde. Ejtse csapdába őket kevésségük, mert csak átkot és hazugságot szólnak. Veszítsd el őket haragodba, veszítsd el őket, hogy ne legyenek. Hadd tudják meg az egészen a föld határaik, hogy Isten uralkodik Jákob felett, Szela. Este visszatérnek, vonítanak, mint az ebek. Körüljárják a várost, élelem után kószálnak, és ha nem laknak jól, nyűszítenek. Így van, mint a kutyák. Persze ezek nem ilyen házi kutyák, amiket sétáltatnak, hanem ezek ilyen vadkutyák. Nézd meg, 17. vers. Én pedig hatalmadról énekelek. Nézd meg, én pedig, ez az én pedig, ez az, hogy de én. Hatalmadról énekelek. Minden reggel kegyelmedet magasztalom, mert váram vagy, és menedékem nyomorúságom napján. Ez a hit, nem? Ez a bizalom. Tehát nem az a hit, hogy amikor minden rendben van, akkor hiszek, amikor viszont valami nincs rendben, akkor hirtelen a hitemet úgy eldobom, tudod, hú, repül. Tudod, mint amikor kifogtam egyszer egy keszeget, így van? Pecáztunk, és tudod, ott volt kapás, és úgy berántottam neki, olyan izgatott voltam neki, hogy hal, repült, és az autó szélvédőjén landolt, tudod. A hitünk, a bizalmunk Istenben az nem egy olyan dolog, ami mikor nehézségekkel nézünk szembe, akkor eldobjuk az egészet. Eldobjuk. Addig megvolt, de most hirtelen eldobjuk. Nem, hanem, Uram, én a hatalmadról énekelek. Minden reggel kegyelmedet magasztalom, mert váram vagy, és menedékem nyomorúságom napján. Én erősségem neked énekelek, mert Isten az én váram, ő az én kegyelmes Istenem. Oké, megvan? Egy könyörgő panaszzsoltár, melyben Átok Zsoltár fűszerezés. Megvan egy kicsit bolondítva egy Átok Zsoltárral. Így van? Része. Oké, úgyhogy jó, fejezzük be. Megvan? Kellene nekünk Átok Zsoltárokat mondanunk az ellenségeinkre? Jó, tehát nem kell. Oké, csak ennyi, nem kell. Igen. Igen. Oké. Utolsó előtti, ötödik, bűnvallás. Vagy bűnvalló Zsoltár, bűnvallás. Vannak olyan zsoltárok, amely bűnvallás, vagy van benne bűnvallás. A legismertebb az 51. Dávid házasságtörése után, és mikor Hitteus Úriás megölette. 51. aztán utána a 32. ami ahhoz kapcsolódik, de már eltelt egy kis idő, és Dávid elmélkedik Isten megbocsátásán. Ez a 32. zsoltár. Oké, és aztán jön az utolsó, 6. Nem csak ennyi van, nyilván van több fajta, de most ez 6 fő fajta, az a tanítói zsoltár. Oké, úgyhogy fejezzük be ezzel a gondolattal, így a bűnvallással kapcsolatosan, hogy ami csak ámulatos a zsoltárokban, ezekben a zsoltárokban, és Dávid személyében, az, hogy Dávid tudott elbukni, és tudott helyreállni. És ez nagyon-nagyon fontos az életünkben, hogy helyre tudjunk állni. Az előtte lévő király Saul el tudott bukni, de nem tudott helyreállni. Soha nem tudott helyreállni. Mindig volt egy olyan, hogy vétkeztem, de. Vétkeztem, de mondhatok valamit? Vétkeztem, de nem én voltam teljesen. Vétkeztem, de ő volt a hibás. Vétkeztem, de ő is vétkezett, így van. Vétkeztem, de. Dávidnál volt az, és Dávidnál látjuk azt, hogy azt tudtam mondani, hogy vétkeztem, pont. És volt az életében a profétai kiavításnak a helye. Oké, tehát Nátán, amikor bement elé, és kiavította a királyt, akkor a király igazodott. A király Isten helyre rakhatta. És ez nagyon nagy dolog. Figyelj, helyre rakhat téged Isten? Egy Isten tiszteleten helyre rakhat téged Isten? Tudod, az igét olvasva, helyre rakhat téged Isten? Tudod, a szellem által helyre rakhat téged Isten? Kijavíthat? Kiigazíthat? Rámutathat? Amikor igen, és olyan az életünk, hogy igen, akkor ez nagy győzelem. Mert nem az a győzelem, hogy nem bukunk el, hanem az, hogy szembe tudunk nézni a bűneinkkel, meg tudjuk vallani Istennek, és el tudjuk fogadni az ő megbocsátását, és tovább tudunk menni. De bűnvallás. Oké, úgyhogy a szellemi érettségnek ez egy fontos fokmérője, hogy helyre lehet tenni, és nem nehéz helyre tenni. Tehát nem kell, figyelj, nem kell egy 2 órás beszélgetés, amikor már minden oldalról szorul a hurok. Ismertek a viccet, így van? Vigyázz, csiga, szorul a hurok. Amikor az erdőben a medve részeg volt, és összeverte valaki a medvét. Ismertek? Az erdőbe összeverte valaki a medvét, éjszaka részeg volt, és kék-zöld folt. Nem tudom, hogy hogy van, így van, és hogy van a vicc? Igen, és összegyűltek az állatok tanácskozni, és megkérdezték, hogy mire emlékszik, és azt mondta, hogy nem nem emlékszem semmire, csak láttam ilyen két valami ilyesmit láttam, és akkor a nyuszi mondja a csigának, hogy hallod, csiga, szorul a hurok. De jó, amikor 32. Zsoltár erről szól, tehát a bűnbocsánat boldogságáról. Azt mondja, hogy boldog az, akinek hamissága megbocsátatott. Ez Dávid tanítás. Egyébként ez tanítói Zsoltár is egyben. Vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűn nem tulajdonít, akinek lelkében nincsen csalárdság. Amíg hallgattam, megavultak csontjaim a nap hosszat tartó jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, ellankadt az életerőm, mint a nyári hőségbe. Vétkemet bevallottam neked, bűnömet nem fedeztem el, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűnömet, mellyel vétettem. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, amíg megtalálhat, ha nagy vizek áradnának is nem érhetik előt. Te vagy oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől, körülveszel engem a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek, és megtanítalak. Oké, van olyan a zsoltárokban, több zsoltárban, hogy megy, és hirtelen, mintha megy, és hirtelen, mintha Isten szólna, így van, mintha Isten szólna. Mert eddig Dávid mondja a dolgokat, tanítja, és most hirtelen bölcsé teszlek, és megtanítalak téged, amely úton járj. Oké, tehát, és ez úgy van, hogy ekkor vagy a proféta, nyilván Isten szava jön. Oké, és ez úgy nézett ki, ahogy énekelték a sátorban, vagy később a templomnál, hogy ment a tanítás, és aztán volt egy kórus, vagy néhányan, akik ezt, mintha Isten mondaná, ő szóltak. Például, amit Dávid is olvasott, hogy ezt hallottam, az én orcámat keressétek, a te orcádat keresem, Uram. Ez is egy ilyen kórus, vagy refrén, vagy ahol most Isten szól. Az én orcámat keresetek, most Isten szól. Ezután bölcsé teszlek, és megtanítalak téged, melyik úton jár, szememmel tanácsolak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló és az összfér, melynek kantára és zablával kell szorítani az állát, másképpen nem enged neked. Oké, tehát szemeimmel tanácsolak téged. Oké, ez Dávid ilyenné vált, hogy Istennek nem kellett minden oldalról beszorítani, hogy azt mondhassa, hogy vétkeztem, hanem egy alázatos ember, aki könnyen felismeri azt, hogy vétkeztem, és aztán könnyen helyre tud állni, és könnyen helyre lehet tenni. Oké, úgyhogy... Amen. 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 Úgyhogy köszönjük neked, Urunk, csak hogy ennyi minden van a zsoltárokban, és csak köszönjük azt, hogy te tanítottál bennünket ma este, és mindannyiunk tanulhattunk tőled, és csak hálásak vagyunk Jézus nevében. Amen. Amen. Van egy 7 percünk, és ragadjuk meg ezt a 7 percet. Sok mindenről volt szó, tudom, sok témáról, de ez inkább olyan volt, mint egy sörétes puska. Úgyhogy a sörét sok felé ment, úgyhogy dobjunk vissza egy-egy sörétet, olvasd fel a jegyzetedből valamit, ami megszólított. és legyünk egy kicsit közösségbe felől.